Az első gondolatom persze ugye az volt, hogy meg fogok halni. A második gondolatom meg az volt, hogy hát közös háztartásban 4 gyerekkel, egy éces apa, egy hívvel élő anya, a családi intimitás minden kellékével, minden apró részletével, az a rengeteg tévhit, ami bennem is élt, hogy közös törölköző, ugyanazzal a kiskanállal nyalakodunk a tortakrémből. Tehát olyan dolgok, amiről akkor még azt gondoltam, hogy esetleg fertőzés forrása lehet. És hát én kértem, hogy szűrjék a gyerekeket is. Őszintén szólva nevettek rajtam, és igazuk volt.
24 éve kapta el a HIV-fertőzést a férjétől, a férje sem tudott arról, hogy végstádiumú éjce van. Azt mondja, megtanult együtt élni a HIV-vel, egy kis odafigyeléssel nem nagyon változtatta meg a hétköznapjait, de ennek kulcsa a rendszeresség. Az egyesületével lobbizott azért, hogy szűrjék a várandós kismamákat a HIV-re, de a protokollon nem változtattak egészségpolitikai okok miatt. Ez itt a Szelfia, Szabad Európa podcastje, amelyben most Lieberman Mártával, a Retropage Egyesület egyik alapítójával beszélgetek. Boldog házasságban éltél?
Nem. Mondhatnám azt, hogy tulajdonképpen egy verbálisan bántalmazó házasságba éltem, és hát ilyen szempontból meglehetősen nehéz volt, mert az önbecsülésemet is tönkretette maga a házasság. Nem igazán tudtam megszabadulni ebből a kötelékből, pedig próbálkoztam.
Mennyi ideig éltetek együtt a
25 férjedel? Évig.
25 év után az derült ki, hogy a férjed végstádiumú éces. Sejtettél, tudtál, ő tudott-e erről bármit? Hogyan derült ez?
El se tudtam volna képzelni egyikünkről sem egyébként, hogy valaha hívvel élő lesz. Nem is gondoltunk rá. Az, hogy derült ki, igazándiból mindig tudtam, hogy megcsal. Tehát ha belegondolok, nem kellett volna nagyon meglepődnem rajta, hogy hazahozott valamiféle szexuális úton terjedő betegséget. Az, hogy hogyan derült ki, az már egy kicsit kacifántosabb történet, mert hogy 98-ban volt egy ilyen hányos hasmenéses megbetegedése, és mérgezésre gyanakodtak. Lefogyott 25 kilót, teljesen elvesztette az erejét, tehát már egy kiló kenyérnek a felcipelése is gondot, nehézségeket okozott. Aztán valahogy meggyógyult, de az erejét azt nem kapta vissza soha többé. És akkor 2000-ben történt az a katasztrófa, hogy arra mentem haza, hogy 41 fokos láza volt, önkívületi állapotban volt, úgyhogy azonnal hívtam a mentőket. Na most ettől a pillanattól kezdve 9 hétig volt 40 fokos láza. Közben 3-szor volt kórházban, és azért 2000-ben még rendesen működött az egészségügy. Tényleg valóban rendesen megvizsgálták, de nem tudták megmondani, hogy mi baja van. Az, hogy kiderült, az annak köszönhető, hogy tudtam, hogy a László kórházban van egy lázambulancia, de összeszedtem a leleteit, és bevittem a lázambulanciára, ők meg már láttak észbeteget, és tulajdonképpen már a leletekből tudták, hogy itt bizony erről van szó. Másnap én is megtudtam.
Mit szóltál hozzá?
Hát én azt hiszem, hogy ha valaki valami súlyos dologról kap hírt, mindig ugyanúgy reagál. Az első a sokk. Tehát az embernek kiürül az agya, nem egyszerűen gondolkodni sem tud, fel sem tudja fogni, hogy egyáltalán mi történt vele. És hát tulajdonképpen végig megy az ember egy gyász folyamaton, mire eljut a elfogadásig. Változó, hogy kinél mennyi ideig tart. Nekem viszonylag gyorsan kellett eljutnom az elfogadásig, mert hogy ugye a férjemről kiderült, hogy valóban végstádiumban van, és bár ugye az első pillanatban természetesen gyűlöltem, meg tudtam volna ölni. De ez egy természetes reakció, én úgy gondolom. De aztán utána belegondoltam abba, hogy nem lenne jó utólag lelkiismeretfordulást érezni, és ezért úgy döntöttem, hogy végigkísérem ezen az úton. Tehát lett egy feladatom. És ez a feladat, ez megkönnyítette nekem azt, hogy eljussak a elfogadásig. Nem állandóan azon pörgött az agyam, hogy úristen, én most HIV-fertőzött lettem, HIV-vel élő lettem. De persze az igazság, hogy rögtön az jutott eszembe, hogy meg fogok halni. Tehát semmit nem tudtam a HIV-ről.
Hogy volt ez a kórház folyosóján? Közölték veled, hogy a férjednek nem. Fél éve van hátra?
Nem. Eleve ugye a belgyógyászatra vittem be, pozitív lelet nélkül nem viszik át a betegeket az infektológiára. Mivel tudták, hát rögtön az volt az első, hogy HIV-tesztet csináltak, én erről nem tudtam. És hát mivel pozitív lett, rögtön átvitték az infektológiára, viszont amikor én délután bementem látogatóba, már nem volt ott, és az volt a furcsa, hogy a főorvos megvárt. Tehát nem ment el a munkaidő lejárta után, hanem megvárt, hogy beszélni akar velem, és akkor mondta el, hogy pozitív lett a HIV-tesztje a férjemnek, és az volt a furcsa, hogy láttam a szánalmat a szemébe. Annak ellenére, hogy azt mondta, hogy nem biztos, hogy én megfertőződtem, de hogy a férjem nagyon rossz állapotban van, konkrétan erről nem mondott semmit, mert azt nyilván az infektológián mondták el, hogy hát még nem is aznap, hanem egy héttel később, amikor kiderült, hogy nem tudnak rajta változtatni, tehát nem javul a helyzet, és nagyon-nagyon a végstádiumban volt már.
Veled is megcsinálták ott a tesztet?
Persze. Az volt másnap az infektológiára, az ambulanciára bementem, és ott megcsinálták a tesztet, és akkor gyakorlatilag délután már tudtam, hogy én is pozitív vagyok, de ez nem lepett meg különösebben, tehát ott már a
fejben lejátszottad ezt?
Igen.
Van 4 gyereketek. Uh-huh. Megtudtad másnap, hogy te is HIV-fertőzött vagy. Hogyan lehet a gyerekeknek ezt elmondani, és egyetlen erről beszélgetni velük?
Az az igazság, hogy mivel semmit nem tudtam a HIV-ről, hát ki tudott róla? Tehát ha csak nem konkrétan foglalkozik valaki a HIV-vel, akkor miért kellene neki mármint akkor én úgy gondoltam, hogy miért kellene információkat beszerezni róla. Ma már tudom, hogy nem árt. Az első gondolatom persze, hogy az volt, hogy meg fogok halni. A második gondolatom meg az volt, hogy hát közös háztartásban 4 gyerekkel, egy éces apa, egy HIV-vel élő anya, a családi intimitás minden kellékével, minden apró részletével, az a rengeteg tévhit, ami bennem is élt, hogy közös törölköző, ugyanazzal a kiskanállal nyalakodunk a tortakrémből. Tehát olyan dolgok, amiről akkor még azt gondoltam, hogy esetleg fertőzés forrása lehet. És hát én kértem, hogy szűrjék a gyerekeket is. Őszintén szólva nevettek rajtam, és igazuk volt, ma már én is nevetek azon a gondolaton, hogy ilyen körülmények között megfertőzhettem volna a gyerekeimet. Nem. Tehát ilyen körülmények között a HIV nem fertőz.
Hogyan közölted ezt velük?
Mivel 4 teljesen különböző gyerekről van szó, tehát annyira mások, hogy azt nem lehet, hogy na most üljünk le és beszélgessünk, hanem külön-külön, azt hiszem, hogy mindegyikükkel megtaláltam a megfelelő körülményeket, hogy hogyan lehessen erről egyáltalán beszélgetni. Volt, amelyikük megijedt és féltett. Kicsi lányom azt mondta, hogy ő tulajdonképpen örül neki, hogy nem azt mondtam, hogy rákos vagyok, mert hogy azzal lehet, hogy nem tudnánk mit kezdeni. De hogy ő már akkor tudta, hogy tulajdonképpen a HIV nem, főleg abban a stádiumban, ahol én voltam, az nem olyan veszélyes, illetve hát lehet rajta segíteni. Egyetlen egy volt közös bennük, hogy haragudtak az apjukra, hogy megfertőzött engem. Szóval ezért ez komoly munka volt, hogy átbeszéljük, és ez a harag, ez eltűnjön belőlük. Nem akarom én, hogy a lelküket ezzel nyomasszák.
Mit mondtál ezek után a férjednek?
A férjem abban az állapotban, és ezt kevesen tudják, van egy úgynevezett AIDS-demencia, mert hogy a vírus az agyat is megtámadhatja. Nem biztos, de megtámadhatja, főleg így végstádiumban. Tehát olyan mértékű volt nála ez az AIDS-demencia, hogy nem lehetett tőle értelmes válaszokat kapni. Csak hallgatott és nézett a semmibe. Én inkább azt szerettem volna megtudni, hogy van-e valaki, akit értesítenem kellene, hogy menjen el szűrésre. Mert valahogy még ebben is egy kicsit felelősnek éreztem magamat, hogy ha van ilyen, akkor tudjon róla, hogy esetleg megfertőződhetett, és segítsünk egymásnak. Ez nem ilyen, nem én vagyok ennyire jó ember, hanem szerintem ez egy természetes dolog, hogy ha meg lehet valakit óvni, akkor azt meg kell tenni.
Hogyan dolgoztad fel, vagy kezdted ezt feldolgozni? Tanítottál 40 évig, amikor ezt megtudtad, akkor te még aktív pedagógus voltál. Kinek mondtad el, hogyan? A családon kívül.
Azt tudni kell, hogy én egy nagyon-nagyon nyitott személyiség vagyok. A saját titkaimat, a saját életemre vonatkozó titkaimat nincsenek is, tehát én nem tudok titkot tartani. Másrészt igen, a magamét nem. Én mindig meg akartam mutatni, hogy ez vagyok én. És ezért egy idő után lassan, de biztosan kezdtem mesélni erről a dologról. Barátaim, családomnak, nagyobb családomnak, a barátaimnak elmondtam. Aztán elmondtam az iskolába a munkatársaimnak. Az osztályomba kezdtem el először érzékenyítő, felvilágosító foglalkozásokat tartani. Igazgatóim is tudták mindegyik, és hát ami számomra fantasztikus dolog volt, hogy a tanítványaim szülei közül is sokan tudták. És azért én arra nagyon büszke vagyok. Ezt sokszor elmondtam már, hogy egyetlen egy gyereket se vittek el abból az iskolából azért, mert ugye egy éces tanár tanít itt.
Semmilyen joghátrány meg különböztetés nem érte miatt az iskolában, vagy a szülők részéről akár?
Sőt, segítséget kaptam. Sok esetben. Ugye eleve fáradékonyabbá váltam az elején, ugyanis még nem kaptam gyógyszereket, akkor még nem adtak automatikusan gyógyszereket, nyilván a gyógyszerek mellékhatásai miatt, és nekem még jó volt az immunrendszerem, tehát nem volt szükségem a gyógyszerekre. Mivel ugye fáradékony lettem, és azért a tanári hivatás azért elég sok erőt kivesz az emberből, még ha sokan nem is ismerik ezt el. Így aztán előbb kaptam gyógyszert, mint ahogy az akkori protokoll engedte volna, viszont azoknak a gyógyszereknek voltak mellékhatásai, nem is akármilyen embert próbáló mellékhatásai voltak. Hát jó, beszélek róla, többek között 5 évig volt vészes hasmenésem, de ezt úgy kell érteni, hogy váltóruhával, tisztálkodó eszközökkel indultam el otthonról, és egész Budapesten tudom, hogy hol lehet 5 percen belül egy mellékhelyiséget találni. És ilyen ki nem mondott segítséget kaptam például, hogy az osztálytermem az a mosdóval szemben volt. Bármikor kimehettem az óráról, hogyha kellett. Nem osztottak be például folyosóügyeletre, hogy legalább szünetbe tudjak pihenni. Szóval annyi ki nem mondott segítséget kaptam, hogy én a mai napig nagyon-nagyon hálás vagyok érte.
Hogyan lehet ezt szinten tartani gyógyszerekkel? Mi a különbség a HIV és az AIDS között?
A HIV az tulajdonképpen maga a vírus, HI vírus. Maga a vírus, amivel ha megfertőződik valaki, és ugye nagyon lényeges, hogy milyen úton lehet megfertőződni, sőt, még lényegesebb az, hogy milyen úton nem lehet megfertőződni. Itt vannak a legnagyobb tévhitek. De ha valaki megfertőződött, akkor a vírusnak vannak kezdeti tünetei, de nem mindenkinél jelentkeznek. Ilyen influenza-szerű kisláz, kis izomgyengeség, tehát olyan, mintha valami kezdődő influenza lenne. Általában magától elmúlik, tehát nem is nagyon szoktak odafigyelni erre. És akkor hosszú évekig tulajdonképpen csak lappang, lassan szaporodik, de nem jelentős, tehát az immunrendszer ténylegesen nem sérül. Ez alatt az idő alatt senki nem tudja megmondani tünetekből, hogy HIV-vel fertőzött. Ez alatt az idő alatt persze nyilván fertőz tovább, mert hiszen a vírusszám az elegendő ahhoz, hogy fertőzni tudjon. És amikor a vírus elkezd nagyobb mértékben szaporodni, és egyre romlik az immunrendszer, akkor jelennek meg olyan betegségek, ami ebből az immungyengeségből adódnak, de egyébként nagyon-nagyon jellemzők erre az állapotra, na ezt nevezzük AIDS állapotnak. Régen ehhez számadatokat is fűztek, tehát azt mondták, hogy az a bizonyos CD4 sejtszám, ami az immunrendszer egyik mérvadója, hogy annak a száma, ha 200 alá csökken, ami normál embereknél, tehát átlagos egészséges embereknél 800-1500 között van. Ha 200 alá csökken, akkor AIDS állapotról beszélünk. Ma már nem nagyon beszélünk CD4 sejtszámról, hanem inkább azt mondjuk, hogy AIDS állapotban van az, akinél megjelennek 2-3-4 az AIDS-re jellemző opportunista fertőzések, megbetegedések.
Vannak becslések arról, hogy Magyarországon hány HIV-fertőzött lehet. Az elmúlt években 2-300-al növekszik a számuk. Lehet azt nagyjából sejteni, hogy mennyien lehetnek azok, akikről nem tudjuk, illetve hát ők sem tudják, hogy azok. Vannak erre számaitok?
Igen, és igazándiból nem is a mi számaink, ezek hivatalos számok, az ants.hu oldalon megvan a statisztika, 85 óta vezetik ezt a statisztikát. Mondjuk én annyira nem bízom ezekbe a statisztikákba, de azért, hogy nagyjából pontosak. Tehát sajnos én a pontos számokat sose tudom megjegyezni, úgyhogy azt mondanám, hogy 4000-nél több regisztrált hívvel élő van Magyarországon, illetve nem van, mert hogy ez egy kumulatív szám, tehát ezek közül már sokan meghaltak. A Szent László Kórházban körülbelül olyan 3000 beteget gondoznak, kezelnek. Ami az érdekes, hogy mivel olyan nagyon nehéz, illetve nem nehéz, tehát hogy nem jut eszükbe HIV-tesztet csinálni sem azoknak, akiknek esetleg jó lenne, hogyha gondolnának a HIV-re, sem az egészségügyben az orvosoknak nem jut eszébe bizonyos betegségek esetén, hogy egy HIV-tesztet kellene csinálni. Ezért én úgy gondolom, hogy sokkal több HIV-vel élő van, aki nem is tudja magáról. Óvatos becslések szerint legalább kétszer annyi, én szerintem van az 3x3,5-szer annyi is.
12 ezer környékén? Tehát 8 és 12 ezer
között. Ez magánvélemény, de én úgy gondolom, hogy igen.
Megalapítottátok a Retro Pajzs Egyesületet. Igen. Sokat lobbiztatok azért, hogy az első trimeszterben lévő várandós nőket szűrjék HIV-re. Miért fontos ez? Miért lenne ez fontos? És mi lett ennek a lobbinak a vége?
Ez egy hosszabb történet, ugyanis közel 40 évig a HIV-vel élő nőket azt szoktam mondani, hogy rejtegették. Tehát nem volt jelentősége annak, hogy valaki nő. Pedig a HIV-vel élő nőknek speciális problémái vannak. És ezekkel külön kellett volna foglalkozni. Viszont még a statisztika is azt mutatja, hogy egyre több a HIV-vel élő nő. És még több az, aki nem tudja magáról, pontosan azért, mert nem jut eszébe, hogy esetleg HIV-tesztet csináljon. Fiatal nők, HIV-vel élők nem tudják magukról, gyermeket vállalnak, tulajdonképpen nem is róluk, hanem a megszületett gyermekükről derül ki, úgy 6-8 hónapos korában, hogy nagyon beteg, mert hogy ugye csecsemőnek nincs saját immunrendszere, sokkal hamarabb kialakul az AIDS állapot, és ugye szerencsés, hogyha 6-8 hónapos korában, amikor az AIDS tünetei megjelennek, akkor valakinek eszébe jusson HIV-tesztet csinálni. Az a tragédia, hogy az anyuka, aki nem tudta magáról, hogy HIV-vel élő, régen várt gyermekét ott tartja a kezébe, és tudja, hogy ő okozta azt, hogy egy életre megbélyegezték ezzel a betegséggel, hát azt nem lehet leírni szavakkal. Igazándiból nem is csak az ő tragédiája, hanem az egész család, generációk tragédiája.
Sok ilyen családdal találkoztatok?
Nem. Magyarországon nincsenek sokan, legalábbis akiket valóban felfedeztek, de például 2022-ben meghalt egy kisgyerek úgy, hogy későn regisztrálták, tehát későn végezték el a HIV-tesztet is, és sajnos nem élte túl. A legfiatalabb sorstársunk azon 3 év körüli kisgyerek. Az elmúlt évben a statisztikák szerint is, a hivatalos statisztikák szerint is 5 kisbaba volt, aki azért lett HIV-fertőzött, mert az anyuka nem tudta magáról, hogy benne van a vírus.
Miért nincs szűrés?
Hát mert ahhoz először is el kell fogadni azt, hogy a HIV gyógyítása az egy orvosi sikertörténet. Még azzal együtt is, hogy nem lehet konkrétan meggyógyítani, ma még nem lehet meggyógyítani. Viszont a gyógyszerekkel egy olyan állapotot lehet előidézni, amikor a vírusszám a vérében gyakorlatilag mérés határ alá csökken. Én azt szoktam mondani, hogy nulla, mert valóban a hatása is nulla. Magyarul nem fertőz tovább az illető. Tréfásan azt szoktam mondani, hogy akár vérszerződést is köthetnénk, de az tény, hogy óvszer nélküli szexuális élete során a partnerét nem fertőzi meg, és a születendő kisgyermekét sem fertőzi meg. Sőt, a nyugati protokollban már, nyugat-európai protokollban már az is benne van, hogy nyugodtan szoptathatja a gyermekét, mert ugye azért a anyate is fertőző, hogyha van benne vírus. De aki gyógyszert szed, az annál ott sincs vírus. Ezek a gyógyszerek annyira hatékonyak, hogyha egy kismamánál az első trimeszterben kiszűrik, és elkezdi a gyógyszert szedni, garantáltan egészséges kisbabát fog a világra hozni. És ez ennél nagyobb dolgot én el sem tudok képzelni, még akkor is, ha nem túl gyakori a dolog, akkor is úgy érzem, hogy kötelessége lenne az egészségügynek gondolni erre, és valóban szűrni a kismamákat, még azzal együtt is, ha egy évben csak egyszer fordul elő az, hogy ilyen eset előfordul.
Na de ha ez ennyire fontos és ennyire jól működik, akkor miért nem létezik ez Magyarországon?
Érdekes dolog, hogy például a magánterhes gondozásban ott szűrik a kismamákat. A környező országokban szintén szűrik a kismamákat, Nyugat-Európában egyértelműen már nagyon régóta része a terhes gondozásnak a hívszűrés. És ugye mi írtunk egy beadványt még 2020-ban a Szülészeti és Nőgyógyászati Szakkollégiumnak, hogy változtassák meg a protokollt, és tegyék be az első trimester szűrővizsgálatai közé a hívszűrést. És elértük azt, hogy tehát jártunk orvos továbbképzésekre, orvos konferenciákra, és tulajdonképpen elértük azt, hogy a szakma mellettünk áll. Ott nem lenne gond ezt bevezetni. De ugye ahhoz, hogy változzon a protokoll, ahhoz egészségpolitikai döntés kell, és ezen a szerintem legmagasabb szinten bukott el a beadvány itt.
Csupán pénzkérdése?
Hát igen. Ez a pénzkérdés, ez egy nagyon kétélű dolog, mert hogy a beadványunkban szerepel az is, hogy mibe kerül egy évben az összes várandós kismamának a szűrése, és mibe kerül egyetlen hívvel született, hívfertőzéssel született kisgyermeknek az élete végéig tartó gyógyszerezése. És egyetlen egy gyermeknek a gyógyszerezése élete végéig, már pedig a várható életkor pont ugyanannyi, mint hogyha nem lenne hívfertőzött, a nagyságrendekkel több, mint az egy évben a szűréseknek a száma. 1000 forint egy hívszűrés.
Mennyibe kerül neked egy havi gyógyszered, hogy karbantartsd a fertőzést?
Sokban, legalábbis az én mércém szerint sokban, körülbelül 300 000 forint havi gyógyszeradagon van. Van ennél olcsóbb gyógyszer is. Bejöttek már a generikus gyógyszerek, amik azért olcsóbbak, de nem olyan sokkal olcsóbbak, hogy lényeges legyen. És ugye nekünk ezt a gyógyszert az OEP 100%-osan támogatja, csak a dobozdíjat kell kifizetni. Ezt egyébként sokszor a fejünkre is olvassák, hogy nagyon-nagyon sokba kerülünk. Nem kerülünk sokba, mert hogy az a, mit tudom, 3000 hívvel élő, aki gyógyszert szed, annak a gyógyszereinek az ára az OEP büdzséjében az egy kis picike kis bugyor, tehát nincsen jelentősége. Ez annak köszönhető nyilvánvalóan, hogy viszonylag kevesen vagyunk. Az lenne jó, hogyha ezt az állapotot meg is tartanánk, és ennek például része a kismama hívszűrés. Része lenne az, hogy kampányolni a hívszűrésért, hogy legyenek olyan kampányszűrések, mint ahogyan van cukorbetegség, vérnyomás, egészségnapokon, mindenféle szűrések vannak. Csontritkulást is láttam már egy kampányszerűen szűrésnél. És hogy miért pont erre nincs, nem tudom. Bár tudom, mert már a hívszűrésre menni az is stigmatizált.
Ezt meg mindig a melegek betegségeként kezelik Magyarországon?
Igen. Többnyire igen, tehát aki érdeklődik, az persze már látja, hogy ez bizony nem a melegek betegsége. Ez azt szoktuk mondani, hogy a HIV nem diszkriminál. Igazándiból nem válogat, nem csak a egyik típusú embert, vagy a másik típusú embert támadja meg, hanem bárkit. Tehát bárki lehet HIV-vel élő, aki szexuális életet él. Sokszor mondták azt, hogy hát a monogámia az megoldás. Hát én monogám voltam, férjem nem. Ráadásul ez a prüdériának a csúcsa, amikor azt mondjuk, hogy hirdessük a monogámiát, de nincs szexuális felvilágosítás.
Valaha hibáztattak azért, hogy elkaptad a hívet?
Én magam hibáztattam magamat.
De a környezetet, nem. Bárki?
Nem, senki.
Tehát sosem olvasták senki. A fejedre azt, nem. Hogy valami bűnt követtél el.
Épp ez a problémám egyébként, hogy engem áldozatként kezelnek, és én nem vagyok áldozat, mert hogy nincs ilyen kategória. Tehát a hívvel élők nem bűnösök és nem áldozatok, nem, nincs olyan, aki tehet róla, nincs olyan, aki nem tehet róla. Tehát ezek a kategóriák, ezek számomra érthetetlen kategóriák. Én nem vagyok áldozat. És nincsenek bűnösök sem. Sikerült olyan helyzetbe hozni magamat, hogy a HIV-vírus belém költözött, innentől kezdve meg kell tanulni ezzel együtt élni. Az a baj egyébként, hogy a legtöbb ember valóban hibáztat vagy áldozatot talál az illetőbe, és ez nem jó dolog.
Van különbség ellátottságban, stigmatizálásban Budapest és vidék között?
Sajnos van. Budapesten az utóbbi években egyre több olyan orvos van, aki már tisztában van a HIV-vel élő fertőző képességével, tehát aki pontosan tudja, hogy a gyógyszerszerű HIV-vel élő nem fertőz, és azt is tudja, hogy esetleg a gondozásába kerülhet valaki, aki saját magáról sem tudja azt, hogy HIV-vel élő, tehát be kell tartani azokat az általános higiéniai rendszabályokat, amik bármilyen más betegnél be kell tartani. És akkor nincs probléma. Tehát a HIV nem annyira virulens, hogy egyik emberről a másikra átugrik. Tehát azért meg kell dolgozni, hogy valaki HIV-vel élő legyen, bocsánat a kifejezésért. Vidéken viszont valamiért még nagyon nehezen fogadják be azt, hogy ezek a betegek ott vannak az egészségügyben, mert hogy a gyógyszerek miatt öregszünk, és az öregedésnek megvannak a velejárói, a tipikus vagy nem tipikus betegségek, a súlyos vagy kevésbé súlyos betegségek, amik esetleg invazív beavatkozást igényelnek. És hogy tulajdonképpen nem attól a betegtől kell félni, aki tudja magáról, és gyógyszert szed, hanem akkor attól, aki ő maga sem tudja, és esetleg magas vírusszámmal felfekszik a műtőasztalra. Vidéken nehezebben jutnak el ezek az információk, vagy nincs meg az akarat, hogy új információkat fogadjanak be, és ez nagyon-nagyon szomorú.
Mondasz nekem egy példát erre? Hogyan fogadtak orvosok ilyen embert?
Mondok, egy idős HIV-vel élő nő, aki egy stroke következtében a lába új ilyen feszese fölfelé állt a nagy lába ujja. És hát ez egy fájdalmas dolog, az igazándiból meg kellett műteni, hogy az rendbe jöjjön, és egyáltalán cipőt tudjon húzni. Végre talált egy orvost vidéken, aki vállalta a műtétet, hazament, elfertőződött a seb. És ugyanabba a kórházba kellett visszamenni, de az orvos éppen szabadságon volt, aki őt műtötte. És ugye látták, hogy el van fertőződve a seb, hogy ki kell venni a drótot. Igen ám, de az anesteziológus nem vállalta az altatást.
Miért?
Hát, mert hogy HIV fertőzött azért, mert HIV-vel élő. Egyszerűen nem volt hajlandó vállalni az altatást, és mivel tényleg ki kellett szedni a drótokat a lábából, ezért a műtőbe, anélkül, hogy aláírta volna beleegyező nyilatkozatot, egy ápoló ráfeküdt a mellkasára, lefogták a lábát, és érzéstelenítés nélkül a nagy lábujjából kihúzták a drótokat. Na most, ha azt mondom, hogy ez a barbarizmusnak a teteje, akkor azt hiszem nem mondok sokat.
Lettenek bármilyen jogi következmények?
Folyamatban van. A TASZ segítségével elindítottuk az eljárást. És elsősorban azért, és ez nagyon-nagyon szép dolog a sorstársamtól, azt mondta, hogy már nem maga miatt, hanem azért, hogy mással ez legközelebb ne forduljon elő.
Sok ilyen eset van?
Van, és sajnos tény is való, hogy a férfiak, akikről alapból feltételezik, hogy csak melegek lehetnek, hogyha HIV-vel fertőzöttek, nagyon-nagyon sokszor olyan durva vicceknek vannak például kitéve, tehát ellátják, de menet közben iszonyú durva megjegyzéseket kell nekik elviselni. Én itt nem szeretném felsorolni, mert még kimondani is nehéz. Az a legenyhébb, hogy mit keres itt, menjen a László kórházba, ott foglalkoznak az ilyenekkel. Az, hogy ember helyett simán csak ilyenek vagyunk, hát azért ez egy ilyen megalázó, tehát az emberi méltóságában sérül az illető, és főleg mivel számít rá, ezért még sérülékenyebb, tehát még nagyobbat üt rajta egy-egy ilyen megjegyzés. És akkor még örülhet, hogyha ilyen bánásmód mellett egyáltalán foglalkoznak vele, vagy ellátják.
Sokan titkolják.
Igen.
Sokan felvállalják. A magyar egészségügyben melyik a szerencsésebb?
Ez egy nagyon szubjektív dolog, de azért ezt el kell mondanom, hogy ugye a HIV az érzékeny adatnak számít, és a beteg életútnál le lehet tiltani, hogy szakorvosok, gyógyszerészek, házi orvos lássa ezt az adatot. Ennek ellenére, ahogyan változik a program, úgy egyre inkább láthatóvá válik a dolog, és hát sokszor nem is szerencsés, hogyha letiltja valaki, viszont, ha nekem van valamilyen problémám, és elmegyek egy orvoshoz, mert mindennel nem mehetek a László kórházba, nem fognak egy lábtörést az infektológián meggyógyítani, nyilvánvaló. És elmegyek orvoshoz, és elutasítanak egyszer, kétszer, háromszor, negyedszerre, ki az a a bolond, aki megmondja. Nekem az a célom, hogy meggyógyítsanak. Tehát eltitkolom. És valahol teljesen érthető. Hiába van felháborodva az orvostársadalom, hogy milyen dolog ez, hogy nem vagyok őszinte a kezelő orvosomhoz. De ha őszinte vagyok és elzavar, neki joga van? Tehát ezek nagyon fontos kérdések. Én mondjuk a magam részéről nem titkoltam sosem. Egyszerűen azért, mert ez vagyok én. Tehát engem tessék a hívvel együtt elfogadni emberként. Pontosan ugyanúgy, mint bárki más. Tehát ez a célunk, hogy pontosan ugyanolyanok vagyunk, mint bárki más. Ne tessék minket megkülönböztetni. Semmilyen módon, se pozitív, se negatív módon ne tessék megkülönböztetni minket.
Nehéz túlélni a magyar egészségügyi rendszer HIV-fertőzöttként? Vagy nehéz boldogulni benne?
Nagyon kétélű dolog ez, mert hogy van, akinek igen, van, akinek nem. És rengeteg csúnya történetet hallok, amik valósak, és nem tudjuk, hogy miért. Nem tudjuk, hogy melyik az az orvos, aki jól reagál, melyik az, amelyik nem. Én nekem például csak jó tapasztalataim vannak. És nem tudom, hogy miért, soha nem titkoltam. Tavaly egy évvel ezelőtt kaptam egy szívinfarktust, és a fiam a mentőket már eleve úgy hívta ki, hogy gyógyszerszerű hívvel élő vagyok, és hát abszolút korrekt módon jártak el, nem tudom hány ranőt szúrtak belém, ami ugye hát invazív beavatkozás, akárhogyan vesszük. Bekerültem a sürgősségére, ott is ugye nyilván tudták, ott is teljesen korrekt ellátást kaptam. Aztán később a kardiológián, a kardiológiai sebészeten, sőt Balatonfüreden a rehabilitáción, ott is semmi gondom nem volt belőle. De hogy ennek van egy olyan előzménye, hogy például a Honvéd Kórházban hívtak egy szakembert, aki az minden osztályon előadást tart, tehát foglalkozásokat tart a hívről, tehát plusz információkkal látja elő. Továbbképzés, köszönöm szépen. Igenis, hogy legyenek hiteles információjuk arról, hogy hogyan kell egy gyógyszerszerű hívvel élővel beszélni. Sőt, odáig megyek, hogy engem ez rettenetesen meglepett, hogy ilyen jól fogadták, és ezért kijött belőlem az, hogy meg kell köszönnöm. Nem kéne egyébként, tehát azt kell megköszönni, hogy gyógyítanak, nem az, hogy annak ellenére gyógyítanak, hogy én hívvel élő vagyok, de valahogy bennem volt ez, hogy köszönetet mondjak, és a műtős orvosnak én megköszöntem, hogy tényleg egyáltalán foglalkozik velem, ez is milyen buta dolog, de hát mindegy. És ő mondta azt, hogy hát természetesen, hát láttuk a labor eredményét, tudjuk, hogy mérés határ alatt van a vírus számosa évek óta, évtizedek óta tulajdonképpen, hát természetes, hogy megcsinálom. Tehát ezt így kellene csinálni. Tehát nem kellene ügyet csinálni abból, hogy most egy hívvel élő beteget kell ellátni. Sebészeteken, fogászaton tipikus protokoll, hogy utolsóként kerül a hívvel élő a műtőbe.
Miért?
Mert úgy gondolják, hogy utána fokozottan kell fertőtleníteni. Na most nem kell, teszem hozzá, nem kell, de sokan vannak, akik ezt egyébként nehezményezik, mert hogy nem indokolja semmi, hogy utolsóként kerüljünk be. Én speciális személy szerint is valóban csak saját magamról beszélek, de engem már az is elégedettséggel tölt el, hogy egyáltalán felfeküdhetek arra a műtőasztalra. Ha utolsóként, hát utolsóként. Aktivistaként azt kell, hogy mondjam, hogy hiba, hogy én ebbe belenyugszom. De ilyen vagyok, én nem, ezen nem tudok változtatni. Itt az orvoshiány, nővérhiány nagyban szerepet játszik, mert azok, akik valóban dolgoznak, olyan túlterheltek, hogy még ezzel is foglalkozni nem nagyon van idejük, meg nem is nagyon akarnak már. Meggyőződésük, hogy ők sosem fognak találkozni hívvel élővel, és valóban kicsi az esélye. Tehát vannak kreditpontos továbbképzések HIV témában. És elég népszerű szokott lenni, de mindenkihez ez nem jut el, illetve mindenkinek nem jut eszébe jelentkezni ilyen továbbképzésre. És mondhatom, hogy ez hiba, de valahol értem az egészségügyi problémákat, az egészségügyben jelenlévő problémákat is. Egyetlen egy dolgot nem értek. Ha bekerül egy hívvel élő beteg, és elmondja, hogy tessék megnézni a labor eredményeimet, visszamenőleg az összesnél ott van, hogy mérés határ alatt van a vírus számom, és hogy ez azt jelenti, hogy nem fertőzök tovább. Miért nem hiszik el? Ezt nem értem. Sőt, igazándiból problémát jelent az is, felhívhatná Szent László kórházba az ambulanciát, és orvos elmondaná neki, hogy valóban nincsen probléma azzal, hogyha egy ilyen beteget meg kell műteni. De még ezt sem teszik el, mert sokszor a saját kollégájuknak nem hiszik el, hogy ez nem okoz problémát. Pedig például, hogyha HIV-vel élő beteget műtenek, és történik egy vágásos, szúrásos baleset, rendelkezésükre áll az úgynevezett esemény utáni kezelés. Gyakorlatilag órákon belül megkapja a gyógyszert, egy hónapig szedi a HIV gyógyszereket, és ez garantálja azt, hogy nem fog megfertőződni. Ezen az alapon működik egyébként a PrEP is, esemény előtti tabletta, mondhatnám, preexpozíciós profilaxis, ami HIV gyógyszer, tehát ugyanolyan HIV gyógyszer, mint amiket mi szedünk. Azt hiszem a Truvada most az, amit felszoktak írni. Amit megfelelő szabályok szerint a óvszer nélküli szexuális kapcsolatok során lehet alkalmazni. Gyakori esetben ugyanúgy szedni, mint a gyakori szexuális kapcsolatok esetén, partnerváltások esetén. Érdemes ugye napi szinten ugyanúgy szedni ezt a gyógyszert, mint ahogyan mi szedjük, de van olyan is, hogyha csak egy-egy kivételes esetben van rá szükség. Itt a problémát az jelenti, hogy hát, hogyha a kisbabáknak nem akarnak hívszűrést, vagy a mamáknak nem akarnak hívszűrést, akkor nyilvánvalóan nem fognak ingyenessé tenni egy ilyen megelőző gyógyszert, pedig abszolút jól működik, tehát valóban megelőzi a hívfertőzést. Mondjuk más utakon azért nyilván hozzá lehet jutni, azonban azt tudni kell, hogy ezeknek a gyógyszereknek az alkalmazása orvosi ellenőrzés mellett kellene, hogy legyen, mert ahogyan nekünk van orvosi ellenőrzés, laborvizsgálatok, úgy a gyógyszerek miatt, tehát aki más célból szedi ezeket a gyógyszereket, nekik ugyanúgy kellene, hogy legyenek ilyen laborvizsgálatok, ellenőrzések, és ezt nem mindenki akarja bevállalni. Ennek ellenére érdemes lenne foglalkozni ezzel a kérdéssel.
Hogyan lehet HIV-fertőzöttként szexuális partnert találni?
Az évek során, ugye hát sorstársakkal nagyon sokat beszélgetünk. Hál' Istennek egy kupaszba vagyunk a László kórházba, úgyhogy akarva-akaratlanul is találkozunk, és hát ott az ember felszabadultabban beszél, úgyhogy sokkal könnyebb ilyen témákról beszélgetni. Nehéz. Nagyon-nagyon nehéz, és a fiataloknak valóban ez a legnagyobb problémájuk, hogy társat szeretnének, partnert szeretnének, és hát meg kellene mondani. Mondjuk azok, akik gyógyszert szednek és nem fertőznek, ott már egy kicsit más a helyzet, mert hát alkalmi kapcsolatok során nem biztos, hogy megmondják, mert hogy nem fertőznek, tehát nem jelentenek veszélyt a másikra. De hogyha valóban egy hosszabb kapcsolat szeretnének kialakítani, akkor előbb-utóbb erről beszélni kell. Még azzal együtt is, hogy ma is ismerek olyan konkrétan nőt, aki már vagy 10 éve együtt él a barátjával, és még mai napig nem volt képes megmondani, hogy ő HIV-vel élő. Ilyen, ez nagyon ritka. Tehát előbb-utóbb azért mindenki ráveszi magát, hogy elmondja. Csak ugye ott a kérdés, hogy...
Bocs, de titokban otthon beveszi a napi egy tablettet?
Nem kell azt titkolni. Hát az a tabletta az olyan, mint egy vitamintabletta, uh-huh. Vagy mit tudom én. Tehát bármit lehet róla mondani. Egyébként valóban sokan félnek mások előtt bevenni a gyógyszereiket, mert hogy akkor rögtön tudják, hogy ő HIV-vel élő. Nem, hát nincs ráírva a tablettára, hogy mire szedi. Még a dobozra sincs, csak a tájékoztatóban. Nem kell ez konkrétan titkolni. Minél jobban titkolják, annál gyanúsabb. Tehát én ezt elfelejteném. De az tény is való, hogy magát azt titkolni, hogy ez egy nagyon jelentős dolog, nagyon jelentős ismeret rólam, és én ezt nem tudom megosztani azzal, akivel össze akarom kötni az életemet, azért ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Tehát előbb-utóbb sor kerül rá. De mikor? Tehát ugye az, hogy ha túl korán mondom meg, akkor az illető azt mondja, hogy hát még nem olyan szoros a kapcsolat, inkább lépjünk ki belőle. Ha túl későn, akkor meg ott ugye a bizalom kérdése, hogy tényleg nem bíztál bennem, hogy ezt elmondtad volna eddig, tehát akkor meg ott vannak a problémák. Ennek ellenére azt látom, hogy aki felvállalja, az jobbára jól jön ki a dologból. Tehát biztos, hogy van egy kis fennakadás, van egy kis bizalomvesztés, de hogy ha kellően meggyőzően tud róla beszélni, vagy esetleg elhozza hozzánk, az is lehetséges, és majd mi is beszélünk vele.
Megfűzitek?
Abszolút, abszolút, mert hát tudjuk, hát ha valaki tud mindent a HIV-ről, meg a gyógyszerekről, akkor azok mi vagyunk, az orvosokon kívül persze. Általában tényleg szép párkapcsolatok lesznek belőle, tehát nagyon sok... Viszonylag sok olyan kapcsolatot ismerek, ahol a nő pozitív, a férfi negatív, sőt, olyat is ismerek, ahol a férfi pozitív és a nő negatív. Ott is már gyerekek vannak, és teljesen természetes módon. Gyógyszer, ez a kulcsa mindennek. Meg hogy tudjuk, hogy az a rettenetes tűrésszám csökkenés álljon már meg és forduljon vissza, hogy akinek csak egy icipici gyanúja támad, hogy olyan kapcsolatban volt, ami hát nem annyira kérdéses, na, legalább kérdéses. Meddig tart elmenni egy szűrésre? Tudom, nehéz, stigmatizált az is. Ráadásul egyre nehezebb normális szűrőállomásokat találni. Ezért lenne jó például, hogy a gyógyszertárban, Nyugat-Európában már lehet kapni patikába tesztet, öntesztet. Ami nyilván nem 100%-osan megbízható, de hogyha ott pozitív lesz a teszt, akkor ugye a gondozásnak az első lépése az, hogy verifikálják az eredményt, tehát több különböző teszttel nézik meg, és bizony előfordul az, hogy valaki áll pozitív, és a megerősítésnél kiderül, hogy mégsem pozitív.
Márta, nagyon köszi, hogy bejöttél. Ez volt a Selfie, a Szabad Európán. Jövő héten újra jövünk. Köszönöm a figyelmet.
Köszönöm szépen.